Urunk, gondolj gyülekezetedre, amelyet hajdan létrehoztál, örökségedre, a néptörzsre, amelyet megváltottál, a Sion hegyére, amelyen laktál. Amen. Imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, köszönjük neked ezt a Zsoltár részletet. Hálásak vagyunk, Urunk, hogy imádkozhatunk így hozzád, és kérhetjük azt, hogy gondolja te gyülekezetedre, amelyet hajdan létrehoztál. Ez a mi gyülekezetünk hivatalos formában mindössze néhány évtizedes, a valóságban évszázadokra tekint vissza története, és Urunk, azért könyörgünk hozzád, hogy te légy az, aki megtartasz bennünket a jövőben is. Urunk, tudjuk azt, hogy annak az egyháznak, amelynek a fundamentumát te vetetted, lehetetlen a végét elhozni. Te mindig meg fogod tartani. Urunk, ezt látták, ezt tapasztalták, élték meg minden időben, az elmúlt évezredekben a téged szeretők, a téged követők. Ha kellett pincékben, ha kellett katakombákban, ha kellett az ajtón bezárkózva titokban, de mindig összegyűltek a te népednek tagjai imádni, magasztalni téged. Urunk, így jöttünk ezen az estén eléd. Talán vannak, akik kicsit meghajszolva a hét, a hosszú cselekedetekkel, munkákkal teli napok után. Vannak, akik örülnek, hogy egy kicsit felüdülhetnek, megerősödhetnek itt, a templomban, testben és lélekben egyaránt. Mindenképpen úgy jöttünk, Urunk, hogy a te kezedbe szeretnénk ajánlani magunkat újra és újra ezen az estén is, és imádkozunk, hogy te tarts meg bennünket. Ha te vagy a mi kősziklánk, te vagy a mi szabadítónk, akkor bennünket sem érhet semmi olyan dolog, ami akár a kárunkra lenne, akár az ártásunkra. Így ajánljuk a kezedbe életünket, Urunk, akkor is, hogyha több napot nem adsz nekünk. Szeretnénk minden pillanatban készen lenni arra, hogyha elszólítasz ebből a világból, akkor boldogan mondhassuk, hogy jövünk, Uram. Kérünk téged, hogy így segíts bennünket ezen a bűnbánati estén bűneinket látni, és a te kegyelmedet, a te szeretetedet. Kérünk, újítsd meg rajtunk a te irgalmasságodat. Áld meg így igédre figyelésünket, a veled való közösségünket. Jézus Krisztus nevében kérünk. Amen. Kedves testvérek, tegnap előtt elkezdtünk egy történetet, Bálám történetét. Ezen az estén Isten kegyelméből folytatni fogjuk ezt. Mózes 4. könyvében, a 22. fejezetben, a 22-től 35-ig terjedő verseket fogom olvasni. Az igét és magyarázatát leülve hallgassuk meg. Mózes 4. könyvének 22. részéből a 22-től 35-ig terjedő verseket olvasom a következőképpen. Isten azonban haragra gerjedt, amikor elment Bálám. Ezért odaállt az Úr angyala az útra, hogy feltartóztathassa. Ő a szamarán ügetett, és vele volt két szolgája is. De a szamár meglátta az Úr angyalát, ahogyan ott állt az úton, kivont karddal a kezében, és letért a szamár az útról, és a mezőre ment. Bálám ütni kezdte a szamarat, hogy visszaterelje az útra. Azután odaállt az Úr angyala a szőlők között egy mély útra, ahol innen is, onnan is fal volt. Amikor meglátta a szamár az Úr angyalát, odalapult a kőfalhoz, és Bálám lábát is a falhoz lapította. Ekkor újból megverte. Az Úr angyala továbbment, és ismét megállt egy szoros helyen, ahol nem lehetett kitérni sem jobbra, sem balra. Amikor meglátta a szamár az Úr angyalát, lefeküdt Bálám alatt. Ekkor haragra gerjedt Bálám, és ütni kezdte botjával a szamarat. De az Úr beszédre nyitotta a szamár száját, és így szólt Bálámhoz. Mit vétettem ellened, hogy már harmadszor versz meg engem? Bálám így felelt a szamárnak. Mert csúfot űztél belőlem, lenne csak a kard a kezemben, meg is ölnélek. A szamár ezt mondta Bálámnak, a te szamarad vagyok, rajtam jársz régtől fogva mindmáig. Szoktam-e ilyet tenni veled? Bálám azt felelte, nem. Ekkor az Úr megnyitotta Bálám szemét, aki meglátta az Úr angyalát, amint ott áll az úton kivont karddal a kezében. Bálám meghajolt és arcra borult. Az Úr angyala ezt mondta neki, miért verted meg a szamarat már háromszor? Azért jöttem, hogy feltartóztassalak, mert szerintem veszedelmes ez az út. A szamár látott engem, azért tért ki előlem háromszor is. Ha nem tért volna ki előlem, téged meg is öltelek volna, azt pedig életben hagytam volna. Bálám így felelt az Úr angyalának. Vétkeztem, nem tudtam, hogy te állsz velem szemben az úton, de ha nem tetszik neked, inkább visszatérek. De az Úr angyala ezt felelte Bálámnak. Menj el ezekkel a férfiakkal, de csak azt mondd, amit én mondok neked. Bálám tehát elment Bálák vezető embereivel. Kedves testvérek, jól ismerjük a mondást, áll, mint Bálám szamara. Ma tényleg Bálám szamaráról lesz szó, ahogyan hallottuk is az igéből, és Isten ma este rajta keresztül is tanítani akar majd bennünket. Először is a szamárról. Hát nálunk nem megbecsült állat. Mikor én gyerek voltam, akkor még az egyik legnagyobb sértés az volt, ha azt mondták valakire, hogy te szamár. Ma már ennél sokkal-sokkal csúnyábbakat mondanak az emberek egymásra, de akkor még az is bántó volt, hogy te szamár. Pedig a szamár Izraelben éppen ellenkezőleg volt számon tartva, mint nálunk. Izraelben megbecsült állat volt a szamár, bármilyen furcsának is tűnik. Nálunk a butaságnak, a csökönyösségnek a jelképe, és sokkal inkább a ló, lovas nemzet vagyunk, és itt tovább a ló az, amit mi sokra becsülünk, Izraelben pont fordítva volt. Izraelben a ló az a háborúnak, az hatalomnak és az erőszaknak a jelképe. Valakitől hallottam egyszer, egy ilyen előadást hallgattam meg bibliai témakörben, és ott ez a professzor azt mondta, hogy a ló az annyira brutálisnak számított Izraelben, hogyha valaki azzal ment el valakihez látogatóba, az olyan volt, annyira durva, mintha mi elmennénk valakihez látogatóba egy tankkal. Tehát annyira a brutalitást, a keménységet, a háborút, a harcot kötötték a lóhoz, hogy azt mondta, valami ahhoz hasonló volt, mintha elmennénk egy tankkal. Az nem azt jelenti, hogy szét akarjuk lőni, akihez megyünk, de mégiscsak ijesztő lenne, ha a házunk előtt megállna valaki tankkal, és kiszállna belőle valami jó ismerős. Csak lesnénk, hogy hát, te meg hogy jöttél ide? Mi bajod van? A szamár egy egyszerű állat, sokkal igénytelenebb, mint a ló, és a proféták szívesen használták, tudjuk, hogy az Úr Jézus is virágvasárnap szamárháton vonult be Jeruzsálembe. Tegnap előtt hallottuk Bálám történetének a kezdetét, Izrael kijött az egyiptomi fogságból, és nagy híre ment annak, hogy az akkori szuperhatalomnak számító Egyiptom tulajdonképpen térdre kellett, hogy essen Izrael előtt, vagy még inkább Izrael Isten előtt. Amikor az ígéret földje felé haladtak, sorra győztek a népek fölött, és előre rettegtek ezek a népek az útjukba kerülő városállamok vezetői és a lakosok. Moab is megijedt, és a királyuk Bálák már nem is bízott a katonáiban. Úgy érezte, úgy gondolta, és egyébként jól gondolta, hogy itt emberi hatalom már nem tud megállni, és sokkal inkább valami lelki, valami szellemi hatalomra lenne szükség Izraellel szemben. És aztán Bálák ezért folyamodott Bálámhoz, a híres prófétához, hogy jöjjön el és átkozza meg Izraelt. Bálámnak Isten azt parancsolta, hogy el ne menjen velük, mert áldott ez a nép. Ő engedelmeskedett is, ahogyan hallottuk, aztán utána újabb követek jöttek, még nagyobb ígérettel, még több megbecsüléssel, pénzzel, ajándékokkal, és azt mondta Bálám, hogy hát jó, várjatok itt, majd meglátjuk. Mintha azt mondta volna, hát ha Isten meggondolja magát, hát ha sikerül őt megpuhítanom. És aztán, ahogyan hallottuk is, végül Isten elengedi, de azt mondja, hogy azt nagyon a lelkedre kötöm, csak azt mondhatod el, amit én a szádba adok. Bálám elindult tehát. Isten azonban angyalt állított elé útközben egy kivont karddal, meg akarta állítani. A szamár meglátta az angyalt, és kitért az útból, ugye egy egészen más úton kezdett elmenni. Menni kellett volna egyenesen, és letört vagy jobbra, vagy balra, ezt nem tudjuk, és megharagudott rá erre a szamárra. Nyilván azt érezte, hogy egyrészt megszégyeníti őt, a saját állata, ezek előtt a nagy dicsőséges követek előtt, ha nem tud nekik parancsolni, majd hogy fogja ő a nagy átkot szórni. Meg ő azt gondolta, ahogyan erről volt is szó tegnap előtt, hogy majd ő mostantól valami dicsőséges ember lesz még inkább, és akkor ehhez képest mennyire ciki, hogy még a saját állatának sem tud parancsolni. Na hát jó, pulykamérekbe rohant, és aztán jól elcsépelte, elnagyabugyálta ezt a szegény állatot. Tovább menve szőlők között kellett elhaladniuk, és ott Isten megint megállt előtte. A szamár újra látta az angyal, de Bálám nem. A szamár megint félrement, és mivel nem volt igazából hova menni, hát próbált minél inkább valamelyik oldalra, de mind a két oldalról kőfal volt, és a gazdájának a lábát jól odaszorította hozzá. Na hát, még mérgesebb lett, még jobban elcsépelte szerencsétlen állatot. Megint tovább haladva újra Isten angyala eléjük állt, de itt már nem volt hova menni, olyan szűk helyen, megállt szerencsétlen, lefeküdt, nem mert tovább menni. Na hát akkor megint adott neki, jól megverte. És ekkor történt az, amit mi csodának nevezünk, és valóban a mi szempontunkból az is, de Istennek mindenre van hatalma, hogy a szamár beszélni kezdett. És akkor azt mondta, ezt hangsúlyozom, hogy én hiszem, hogy ez így történt, tehát ez nem metafora, meg átvitt értelembe, meg ilyenek, Istennek erre van hatalma. A szamár beszélni kezdett, és azt mondta, hogy miért versz engem? Hát csináltam én ilyet veled. És akkor annyira döbbenetes számomra az igének a leírása, az az őszintesség, amire mindig rácsodálkozunk, hogy Bálám annyira ideges volt, hogy fel se tűnt neki, hogy beszél a szamár. Meg se döbben rajta. Annyira ideges, hogy azt mondja, lenne csak itt a kardom, még le is ölnélek. Annyira ideges, hogy még ezen se döbben meg, hogy a szamár beszél vele. Ekkor megnyitotta Isten Bálámnak is a szemét, és meglátta az angyalt kivont karddal a kezében, és Bálám azonnal tudta, hogy mi a helyzet, arcra borult előtte. Az angyal megkérdezte, hát miért verted ezt a szerencsétlen állatot, már három ízben is. És elmondta az angyal, hogy ő azért jött, mert nem helyes, hogy elmegy ezekkel az emberekkel, és ha a szamár nem tért volna ki előle, akkor mondja, téged, Bálám, meg is öltelek volna, őt meg életben hagyom. Te meghaltál volna, ő nem. És Bálámnak összeáll a kép, én erőszakoskodtam Istennel, és ő elengedett, de nem az ő akarata, hogy elmenjek. Furcsának tűnhet ez. Egy kicsit olyan, mintha Isten következetlen lenne, hogy akkor most lehet menni, vagy nem lehet menni. Először azt mondta, hogy ne menj el, utána olyan, mintha mégis meggondolta volna magát, hogy na menjél, utána meg megint oda küldi az angyalt, és azt mondja, hogy nem mehetsz. Hát akkor most ki tud elmenni rajta? Miről van itt szó? Ahhoz tudnám hasonlítani, mint amikor valakinek van egy kamaszodó gyereke, mondjuk egy 15 éves fiú vagy lány, még inkább, és akkor néhány héten keresztül elkezdi puhítani a szüleit, mondvá, hogy az egyik barátnőmnél lesz majd egy házi buli, és úgy beszéltük meg, hogy ott fogunk aludni. És a szülők meg azt mondják, hogy nem akarjuk, hogy ott aludjál. És akkor ez megy heteken át. A nyavajgás, a panaszkodás, a könyörgés, a hiszti meg minden. Szerintem, akinek volt tinédzser gyereke, vagy van tinédzser unokája, az valószínűleg tudja, miről van szó. De hát én ott szeretnék lenni, milyen ciki, én leszek az egyetlen, akinek el kell jönni éjfél előtt, meg ehhez hasonló. Miért nem alhatok ott, nem csinálunk semmi rosszat, és így tovább. És lehet, hogy a szülők egyszer csak megunják, és azt mondják, hogy jól van, akkor menjél. De azért is mondják ki, mert egy kicsit bíznak benne, hát ha mégis az elmúlt hetekben meggondolta magát ez a gyerek, csak megértette, hogy nem akarjuk, hogy elmenjen, hogy ez nem jó. Meg lehetett érezni abból a hangsúlyból, hogy nem azt mondtuk, hogy meggondoltuk magunkat, menjél, jó lesz az, hanem akkor menjél. És akkor a gyerek meglepődik, hogy 11 órakor a szülők beállítanak érte. Gyerünk csak hazafelé. Szóval Isten megállítja Bálámot. Hát mégis elmentél? És Bálám azonnal érzi, hogy tényleg nem kellett volna eljönni, és mondja is. Megyek vissza. Egy szavadba kerül. Megyek, indulok. Uram, ha ezt akarod, nem merek veled újat húzni. Isten azonban tovább engedi, de újra megerősíti, csak azt mondhatod el, amit én rád bízok. Ezek után gondolom nem merte volna megkockáztatni azt Bálám, hogy mást mond, mint amit Isten rábízott. Hát ennyi a történet, a mai történet. De mit üzen nekünk Isten ezen a történeten és ezen a szamáron keresztül? Hiszen a mondás szerint áll, mint Bálám szamara, de ezt a legtöbben úgy értelmezik, amikor valakire mondják, hogy áll, mint Bálám szamara, hogy valaki el van bámulva, valaki tehetetlen, vagy mai kifejezéssel élve talán azt is lehetne mondani, hogy le van fagyva. Csak ott áll. Áll, mint Bálám szamara, nem csinál semmit, pedig hát mozdulni kellene. Nos, testvérek, meggyőződésem, hogy a szamár azért állt meg három ízben, és azért szenvedte el méltatlanul az ütéseket, mert ő a gazdáját akarta megvédeni. Meg vagyok róla győződve, hogy ezért állt meg. A gazdáját akarta megvédeni, hiszen elmondta az angyal, hogy ha ez az állat nem áll meg, akkor téged megöllek. Őt életbe hagyom, de téged megöllek. Ő ugyanis megkapta annak az ajándékát, ez az szamár, hogy lássa az ítéletet, ami a gazdájára vár. Kapott egy szellemi látást arra a rövid időre az úrtól. Tudta, hogy ha tovább megy, akkor a gazdájának vége lesz. És valóban a szamár megszégyenítette a gazdáját, sőt fájdalmat is okozott neki, amikor oda szorította a lábát a kőfalhoz, kellemetlenséget is okozott, hiszen nem haladt. De mindezt azért tette, hogy megvédje az életét. És mit kapott cserébe? Verést. Ugye megtehette volna ez a szamár azt is, hogy egyszer megverte, még egyszer megverte, harmadszor megmondhatta volna, akkor gyerünk. Méltatlanul bántottál, akkor most vágjon le téged az angyal. Ez a szamár azonban három ízben is elszenvedte a verést. Méltatlanul, és azért, hogy a gazdájának az életét megvédje. Én úgy gondolom, hogy kezd ez ismerőssé lenni máshonnan. Biztosan ismerős lesz például ez az ige. Megvetett volt, és emberektől elhagyatott, fájdalmak férfia, betegség ismerője. Eltakartuk arcunkat előle, megvetett volt, nem törődtünk vele. Pedig a mi betegségeinket viselte, a mi fájdalmainkat hordozta. Mi meg azt gondoltuk, hogy Isten csapása sújtotta és kínoszta. Pedig a mi vétkeink miatt kapott sebeket, bűneink miatt törték össze. Ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen. Az ő sebei árán gyógyultunk meg. Minnyájan tévelyektünk, mint a juhok, mindenki a maga útját járta, de az Úr őt sújtotta minnyájunk bűnéért. Amikor kínozták, alázatos maradt, a száját sem nyitotta ki. Mint a bárány, ha vágóhídra viszik, vagy mint a jó, mely némán tűri, hogy nyírják, ő sem nyitotta ki a száját. Az Úr Jézus is pontosan így cselekedett. Szolgált felénk, szolgált nekünk, szenvedett helyettünk, és végül meg is halt miattunk. Azt mondta Jézus, hogy inkább engem gyűlöljenek, inkább engem bántsanak, verjenek és öljenek meg, csak ők, az emberek, megmeneküljenek. Ha Jézus Krisztus nem adja oda magát értünk, a bűneink miatt mi is meghalunk. Éppen úgy, mint Bálám, ha a szamár ki nem kerüli az angyalt, ha meg nem áll, mondja az angyal, meghaltál volna. Szerencsétlennek tűnik a szamár, és mégis életmentő volt. Ezért, amikor legközelebb kimondjuk, hogy áll, mint Bálám szamara, azért jusson eszünkbe a mögötte lévő történet is, hogy azért ez a szamár egy nagyon fontos dologra tanít minket. Az nem egy szerencsétlen állat volt, hanem egy életmentő szolga. Jézus Krisztus is teljesen odaadta önmagát értünk, és vállalta, elszenvedte bűneink büntetését, sértéseinket, káromlásainkat, gyalázkodásainkat, hogy mi megmeneküljünk. De tanulhatunk mást is a szamártól. Mégpedig azt, hogy mi ránk sem vár jobb sors, mint erre az állatra, ha az Úréi vagyunk igazán. Ha az Úré az életünk, akkor sajnos ezt kell mondani, meg fogjuk kapni olykor másoktól a gúnyt, a sértést, a kihasználást, pedig nem ártani akarunk másoknak, csak megvédeni őket. Megállunk az ítélet előtt, és próbálunk másokat is megállítani, ők pedig ezért nekünk sokszor idézőjelben veréssel fizetnek, bántással fizetnek. Valami ilyesmi történt például Pál apostollal, akit megköveztek a hitéért. Miért járta ő a városokat? Akart ő elvenni bárkitől is bármit? Csak adni akart. A legnagyobb kincset, a Krisztust, az evangéliumot. Csak azt akarta mondani nekik, hogy emberek, itt az ítélet veletek szemben. Ha nem tértek meg, mind el fogtok pusztulni. Ugyanazt csináltam, mint ez a szamár. És mi volt a jutalom? Megkövezték. Isten nem hagyta őt meghalni. A megkövezés után a tanítványok, barátai, munkatársai összeszedték a félholt embert, nagyjából rendbe rakták, elképzelhetjük, hány csontja összetörött, valószínűleg ekkor lett a szeme is megsérülve. Olvassuk ugye, amikor azt írja a levele végén, hogy ezt én nézzétek, milyen nagy betűkkel írok. Valószínűleg a látása sérült, lehet, hogy kifolyt az egyik szeme közben, mikor megkövezték. Egy ilyen torzó lett, hiszen a megkövezés azt jelenti, addig dobálják kővel, amíg élet van benne. Lehet összetört az arca, eltörtek az arccsontjai, meg ehhez hasonló. És mihelyt egy picit ember volt, mihelyt képes volt újra járni, mozogni, az első dolga volt visszamenni. Ugyanezekhez az emberekhez. Erősíteni őket a hitükben, legalább azokat, akik átadták az életüket. De nem csak a hitetlenek lehetnek ilyen vakok. Bálám nem látta az angyalt, de ahogyan tegnap előtt volt róla szó, azért sem, mert őt elvakította a pénz, a hatalom, a siker reménye. Minket is képesek ezek a dolgok elvakítani, és akkor bizony elveszítjük a lelki látásunkat. Nem vesszük észre, hogy már nem az Úrral járunk, már nem élünk szent életet. Lehet, hogy egy hívő testvér aztán megpróbál bennünket megállítani, szép szóval vagy határozottabban megpróbál inteni, megpróbálja felhívni a figyelmünket, hogy barátom, testvérem, nem jó úton jársz. És aztán mi megsértődünk rá, megharagszunk rá, összeveszünk vele, lehet, hogy lekiabáljuk, és így tovább. Pedig nem akart semmi rosszat, sőt, ő is csak meg akart védeni a romlástól, ami felé megyünk. Ugye mennyi mindenre meg tud tanítani még egy szamár is bennünket, akit Isten használ. Bálám szamara nem volt szép, nem volt nemes, nem volt különleges, legalábbis a mi ítéletünk szerint. De ez a szamár megmentette a gazdája életét. És lehet, hogy minket is fognak szamárnak nevezni a hitünkért, az engedelmességünkért, az élhetetlenségünkért, de ne felejtsük el, hogy a szamár megbecsült volt. Hogy a szamárról még a Biblia is megemlékezett. Történelem folyamán ez az állat semmit nem jelent, az élete, a léte a nullával egyenlő, de Isten még őt is tudta használni. És adja az Úr, hogy mi is legyünk ilyen engedelmes szolgái. Amen. Úr Jézus Krisztus, köszönjük neked azt, hogy lehetünk a te gyermekeid, pedig neked szolgálni, még az is óriási megbecsülést jelent. Úgy vagyunk vele, Úrunk, mint a tékozló fiú. Amikor rájött, hogy mennyire tönkretette az életét, akkor azt mondta, hogy nekem az én atyám házában még béresnek, még munkásnak is sokkal jobb lenni, mint itt tőle távol. Urunk, úgy vagyunk vele, hogy nekünk is még szamárnak lenni, akinek a hátán bevonulsz Jeruzsálembe, még az is megtiszteltetés, de te ennél sokkal mérhetetlenül többet adtál nekünk, amikor letetted az életedet azért, hogy gyermekeiddé lehessünk. Imádkozunk hozzád, Urunk, hogy ennek a tisztességét, a megbecsültségét hadd tudjuk átérezni. Így akarjuk, Urunk, odaszánni önmagunkat, és akarunk engedelmesek lenni neked. Urunk, ez a szamár nehéz dolgokra tanít bennünket. Azért is, mert ez azt jelenti, el kell hordoznunk mások bűne miatt nekünk is fájdalmat, sértéseket, kihasználást és más dolgokat. Egyáltalán nem fűlik hozzá a fogunk, Urunk. Van bennünk igazságérzet, és sajnáljuk, ha méltánytalanság esik velünk. Urunk, kérünk, hogy mégis hagyj belénk alázatot, s add, hogy el tudjuk hordozni ezeket a bántásokat. Kérünk téged, Urunk, azért is, hogyha esetleg mi kerülünk ebbe a helyzetbe, mi veszítjük el ezt a lelki látást, és bántunk meg másokat. Segíts nekünk ezt meglátni és bocsánatot kérni, nem csak tőled, hanem azoktól is, akiket bántottunk. Így kérünk, hogy te készíts minket az úrasztalához, segíts erre a bűnbánatra és a bűnbocsánat kegyelmére is. Amen.